Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Somogyi Viktória. Szerdai adásunk tartalmából. Ferenc pápa a nagyheti katekézise. A háború sérti húsvét urát, mert a világ hamis istenét választja. A pápa bevezetője saját kötetéhez. A háború szentségtörés, ne tápláljuk. 30 ezüst súlya Júdás lelkén. Nagyszerdai gondolatok. Péter Vértesajai László elmélkedése.
Ferenc pápa nagyheti katekézise. A háború sérti húsvét urát, mert a világ hamis istenét választja. Valódi lelki béke, szelíd, de bátor önátadás, szeretet és megbocsátás. A jézusi magatartás áll szemben a világ logikájával, mely a hatalmat, az erőszakot, a háborút választja, ezzel elárulja Istent és húsvétját. Ferenc pápa Dosztojevszkijt idézte a nagyszerdai audiencián. Krisztus keresztje előtt állva kérjük a szív és a világ békéjét, buzdított. Békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Nem úgy adom nektek, ahogy a világ adja. Ne nyugtalankodjék a szívetek, s ne csüggedjen.
Siamo al centro della settimana santa, che si snoda dalla domenica delle palme alla domenica di Pasqua.
Nagy hét közepén járunk, mely virágvasárnaptól húsvét vasárnaphoz vezet minket. Mindkét vasárnapot a Jézus körüli ünnep jellemzi, de két különböző ünnepről van szó, kezdte katekézisét Ferenc pápa. Múlt vasárnap láttuk Jézus dicsőséges bevonulását Jeruzsálembe, amikor az emberek messiásként fogadták. Ruháikat a földre terítették előtte, és a fákról tördelt ágakat helyeztek lába elé. Nagy hangon éltették a királyt, és azt kiáltozták, békesség a mennyben és dicsőség a magasságban. A tömeg ünnepli, mert Jézus bevonulásában egy új király érkezését látja. Milyen békét vártak az emberek? Dicsőséges békét, mely királyi beavatkozás gyümölcse, egy hatalmas megváltóé, aki felszabadítja majd Jeruzsálemet a római uralom alól. Mások valószínűleg a társadalmi békehelyre állításáról álmodtak, és Jézusban ideális királyt láttak, aki majd kenyérrel jól lakatja a népet, ahogy már megtette, és nagy csodákat művelt, igazságosabbá téve a világot. Jézus azonban soha nem erről beszél, mutatott rá a pápa. Jézus előtt egy másik húsvét áll. Az egyetlen dolog, amihez ragaszkodik jeruzsálemi bevonulásakor, az egy megkötött szamárt csikó, amelyen még nem ült ember. Krisztus tehát így hozza el a békét a világba, békésen és szelíden, melyet a megkötött szamárt csikó jelképez, melyen még senki nem ült. Senki, mert Isten másként cselekszik, mint a világ. Jézus ezt így magyarázza tanítványainak közvetlenül húsvét előtt. Békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek, nem úgy adom nektek, ahogy a világ adja. Jézus húsvétkor nem azt a békét adja nekünk, amely a világ stratégiáit követi, amelyik azt hiszi, hogy csak erővel, hódítással és kényszerítéssel lehet elérni a békét. Ez a béke valójában nem más, mint a háború közti szünet, ezt jól tudjuk.
La pace del Signore segue la via della mitezza e della croce, e farsi carico degli altri.
Az Úr békéje a szelídség és a kereszt útját követi, magára vállalja a többieket. Krisztus magára vette bajainkat, bűneinket és halálunkat, így szabadított meg, fizetett meg értünk. Az ő békéje nem valamilyen kompromisszum gyümölcse, hanem az önátadásból születik. Ez a szelíd és bátor béke azonban nehezen talál befogadásra. Ugyanaz a tömeg, amelyik éjjenezte Jézust, pár napra rá azt kiáltja, feszítsd meg, fél, és csalódott, egy ujját sem mozdítja érte. Ferenc pápa ezután Dosztojevszkij máig érvényes nagy művéből, a Karamazov testvérekből idézte a nagy inkvizítor fejezetét. Ez elbeszéli, hogy évszázadok múltán Jézus visszatér a földre. Rögtön ünneplő tömeg várja, mely felismeri és élteti őt. Na hát, visszajöttél, gyere velünk! De aztán az inkvizítor, aki a világ logikáját jeleníti meg, letartóztatja. Kihallgatja Jézust, és vadul bírálja. A szemrehányás végső oka az, hogy Krisztus, bár megtehette volna, soha nem akart császár lenni, e világ legnagyobb királya, mert inkább szabadnak hagyta az embert, nem igázta le, és nem erővel oldotta meg problémáit. Helyreállíthatta volna a békét a világban, megtörve az ember szabad, de ingadozó szívét egy felsőbb hatalom erejével, de ő nem akarta. Tiszteletben tartotta szabadságunkat. Az inkvizítor ezt mondja Jézusnak. Ha elfogadtad volna a világot és a császári bíbort, megalapoztad volna az egyetemes uralmat és az egyetemes békét. Majd keményen így zárja ítéletét. Ha van valaki, aki mindannyiunknál jobban rászolgált a mágiára, az éppen te vagy. És íme újra megismétlődik a történelem, a hamis béke kísértése, mely a hatalomra épül, hogy aztán a gyűlölethez és Isten elárulásához vezessen, a lélek oly sok keserűségéhez, fűzte hozzá a pápa. Az inkvizítor végül azt szeretné, hogy Jézus mondjon neki valami keserűt, szörnyűségeset. Krisztus azonban egy kedves gesztussal válaszol. Csöndben odalép hozzá, és gyöngét csókkal illeti öreg, vértelen ajkait. Jézus békéje nem nyomja el a többieket, sosem fegyveres béke, soha. Az evangélium fegyverei az ima, a gyöngétség, a megbocsátás és az önzetlen szeretet mindenfele barát iránt. Így hozza el Isten a békét a világba. Ezért napjaink fegyveres agressziója, mint minden háború, sértés Istennel szemben, a húsvét urának káromló árulása, amikor az ő szelíd arca helyett e világ hamis istenét választjuk. A háború mindig olyan emberi cselekvés, ami a hatalom bálványozásához vezet, figyelmeztetett a Szentatya. Jézus utolsó húsvétje előtt így szól övéihez. Ne nyugtalankodjék a szívetek, s ne csüggedjen. Azért mondja ezt, mert a világi hatalom csak pusztítást és halált hagy maga után, ahogy most is látjuk. Az ő békéje pedig építi a történelmet, az emberi szívtől kezdve, mely befogadja őt. Húsvét így Isten és az ember valódi ünnepévé válik, mert a béke, melyet Krisztus a kereszten nyert el önfeláldozásával, osztályrészünké lesz. Ezért hát a feltámadt Krisztus húsvét napján megjelenik a tanítványoknak, és így köszönti őket. Békesség nektek! Ez a győzelmes Krisztus, a feltámadt Krisztus köszöntése. Kedves testvérek, húsvét átmenetet jelent. Idén pedig különösen áldásos alkalom arra, hogy a világistenétől a keresztény Istenhez térjünk meg. A belsőnkben hordozott kapzsiságból átlépjünk a szeretetre, mely szabaddá tesz, az erővel hozott békevárásától a konkrét tanúságtételre Krisztus békéjéről. Álljunk meg Krisztus keresztje, békénk forrása előtt, és kérjük a szív és a világ békéjét, fohászkodott végül a nagyszerdai audiencián Ferenc pápa.
Benedica vos, omnipotens Deus Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
A pápa bevezetője saját kötetéhez. A háború szentségtörés, ne tápláljuk. Szerdán került az újságos strandokra az olasz Il Corriere della Sera napilap mellékleteként és a könyvesboltokba a háború ellen a bátorság a békeépítéséhez című kötet. Ferenc pápa legújabb könyve a Párbeszédet a politika művészeteként, a béke kézműves építését és a leszerelést stratégiai választásként mutatja be. A pápa bevezetőjében utal Ukrajnára, ahol a távolinak tűnő háborúk után szinte hirtelen a közelünkben kitört a háború. Ukrajnát megtámadták és megszállták. A konfliktus pedig sajnos sok ártatlan civil életére drámai hatással van. A megrázó képek láttán csak azt kiálthatjuk, hogy fejezzék be a háborút, ami nem megoldás, hangsúlyozza a pápa. Ha emlékeznénk, tudnánk, hogy a háborút, mielőtt elérni a frontot, a szívekben kell megállítani. A gyűlöletet, mielőtt túl késő lenne, ki kell írtani a szívekből. Ehhez pedig párbeszédre, tárgyalásra, meghallgatásra, diplomáciai készségekre és kreativitásra, olyan előrelátó politikára van szükség, amely képes egy új együttélési rendszert felépíteni, amely már nem a fegyvereken, a fegyverek erején, az elrettentésen alapul. Minden háború nem csak a politika vereségét jelenti, hanem egy szégyenletes megadást is a gonosz erőivel szemben, figyelmeztet a pápa előszavában. A harmadik világháború kockázatának láttán emlékeztet, hogy a háború nem elkerülhetetlen, bár nehéz reménykedni az ukrajnai halottak képei után. Sokan azonban békét akarnak. A pápa arra buzdít, hogy kötelezzük el magunkat egy békésebb világ felépítése mellett, mert igazságosabb, ahol a béke győz és nem a háború ostobasága, az igazságosság és nem a háború igazságtalansága, a kölcsönös megbocsátás és nem a gyűlölet, amely megoszt, és amely arra késztet bennünket, hogy a másikban, a tőlünk eltérőben ellenséget lássunk. Amikor eltöröljük a másik arcát, akkor hallhatjuk a fegyverek ropogását. Ha viszont szemünk előtt tartjuk a másikat, annak arcát és fájdalmát, akkor nem tehetjük meg, hogy erőszakkal csorbítjuk a méltóságát. A pápa végül rámutat. A Fratelli Tutti kezdetű enciklikájában javaslatot tett arra, hogy a fegyverekre és egyéb katonai kiadásokra fordított pénzből hozzanak létre egy globális alapot. Ennek célja legyen az éhezés végleges felszámolása és a legszegényebb országok fejlődésének elősegítése, hogy azok lakói ne folyamodjanak erőszakos vagy megtévesztő megoldásokhoz, és ne kényszerüljenek arra, hogy elhagyják országukat egy méltóbb élet keresése miatt. A pápa ismét megújítja ezt a javaslatát, mert a háborút meg kell állítani. Csak akkor szűnik ugyanis meg, ha nem tápláljuk többé, zárja könyve bevezetőjét Ferenc pápa. Ezüst súlya Júdás lelkén. Nagyszerdai gondolatok. Péter Vértesajai László elmélkedése.
Add ki nekem az örökséget, mondja oda nyers közömbösséggel apjának a tékozló fiú, messzire bolygó indulása előtt. Mit adtok nekem, ha kezetekbe juttatom Jézust? Kérdi Júdás a főpapoktól a lábmosás és az utolsó vacsora után. Add nekem! Íme az örök emberi követelés, amely az édenkert óta újból is újból megkísért egyént és közösséget. Szakítunk egy darab gyümölcsöt, ahelyett, hogy az egész fában, és még inkább a fa gazdájában gyönyörködnénk. Marék raszkonnyi kívű aranya tapéta mögé rejtünk, és elkezdünk rettegni. Annak a 30 ezüstnek súlya van. Kettős súlya van. Egyiket a pénzváltó patika mérlege méri, és napi kurrens ára van. A másik a lélekben gravitál, mind erősebben. Szütyűbe gyűrve, zsinórral összekötve, ott fityeg a csókra induló Júdás övén, mintha már előre jelezne valamit egyfajta eljövendő, köteles himbálózásról. Pedig ha végig hallgatta volna a tékozlás példabeszédét, láthatta, hallhatta volna, hogy noha mindig könnyen elcsorognak és szerte gurulnak a kaparintott ezüstök, mégis haza lehet indulni, és haza is lehet találni. Ám még így is, 30 ezüstpénz súlyától megterhelten, nem múlt elnyomtalanul az a 3 év, mert a mester példája, szavai és gesztusai beleívódtak lelke mélyébe. És most, mintha megmozdulna valami. Hiszen annak a názeretinek az abba atya kijön az otthon, vagy messze eltékozolt életek elé. Kitörölhetetlenül emlékezik a meghívására, amikor a názáreti őt, az iskarióti Júdást is meghívta, épp úgy, mint a gyanús Lévi Máté vámost. Ott volt ő is, Kánában, megkóstolta azt a jobb bort. Hallotta ő is, az ország alkotmányos 8 boldogságát. Kafarnaum mezején lelkesen szemlélte a szaporítás csodáját, hiszen ő is osztogatta a ki nem fogyó kenyeret. Bár maga nem volt fenn a hegyen, ő is látta a táborról visszatérő mester arcán, amíg egészen ki nem hunyt fényeket. Egészen ki nem hunyt fények. Jézus fénye, a világ világosságának a fénye, nem huny ki egészen az ő lelkében sem, hiszen az kihunyhatatlan, mert nem ismer alkont, ahogy az exultet énekli húsvétkor. Noha ráborul 30 ezüst súlya, de a fény utat tör magának, és egyszer, mintha megindulna valami ő benne is. Tovább olvasva ugyanis a napi evangéliumot, Máté a 30 ezüstös fejezetet a kakaszóba fejezi be, amikor Péter kimegy és keserves sírásra fakad. A mesterét tagadó Péter keservesen megbánja a bűnét. Rögtön utána olvassuk. Amikor megvirradt, a főpapok és a nép vénei tanácsot tartottak és elhatározták, hogy halálra adják. Megkötözték, elvezették és átadták Pilátus helytartónak. Amikor Júdás az áruló látta, hogy elítélték, megbánta tettét, és visszavitte a 30 ezüstöt a főpapoknak és a véneknek. Vétkeztem, mondta, elárultam az igaz vért. Megpróbálja megmenteni Jézust, aki pedig mindenek mentője, Salvator Omnium. Annak a 30 ezüstnek a súlya immár elviselhetetlen teher, ezért is akar szabadulni tőle. Júdás megbánja vétkét, és ki is mondja, hogy vétkezett. Ám hiányzik még valami, ami megakadályozhatta volna őt végzetes tettében. Itt ezen a ponton rejlik élete tragédiája. Pontosan azon a ponton nem érti Jézust, ami a mester lényének a legközepe, vagyis, hogy van megbocsátás, hazatérés, újrakezdés és új élet. Júdás nem tud hinni a megbocsátásban, amit egyedül csak az Isten művelhet. Pedig hányszor is hallotta, menj, bocsánatot nyertek bűneid, menj, te többé ne vétkezzél. Júdásnak bánata van, de reménye nincs. A reménytelen bánat pedig kétségbeesésbe sodor. Jézus már nem tudja megmenteni, de még mindig belé kapaszkodhatna, és ezzel megmenthetné saját magát. Pétert nem egyedül a keserves sírása menti meg, hanem fölpislákoló reménysége. Bár az ő neve sem hangzik el többé Máté evangéliumában, de tudjuk, hogy miután kiment, visszatért a többiekhez, és kitartott egészen harmadnapig. Ott állni a többiek között, bent maradni Jézus közösségében, sőt testében, az egyházban. Az a közösség az egyéni bukdácsolás ellenére karizmát hordoz. A megtartás és megőrzés karizmáját, mert megkapta ezt a Szentlélektől. Ez a mester utolsó lehellete, amikor kilehelte lelkét, de egyúttal rájuk árasztotta a szent lelkét. Jézus hűséges maradt, utolsó leheletéig hűséges maradt. Pál apostol súlyos szavával zárom e nagyszerdai gondolatokat. Igaz kijelentéshez, ha megharunk vele, majd élünk is vele. Ha tűrünk vele, uralkodni is fogunk vele. Ha azonban megtagadjuk, ő is megtagad minket. De ha mi hűtlenné válunk, ő hű marad, mert önmagát meg nem tagadhatja. Teszem hozzá, Jézus önmagát meg nem tagadhatja, mert ő maga a hűség.
Péter Vértesajai László emlékedését hallották Nagy Szerdára. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Mária Rádió.